5 világkép, 5 kérdezési stílus, 5 személyiség, 5 ismerős. Az ötös mai beszélgető társa Parakovács Imre.
Jó reggelt kívánok! Fú, nagyon hirtelen rengeteg információ zúdult lám, ahogy bejöttem a szerkesztőségbe. Például megtudtam a Magyar Nemzetből, hogy Magyar Péter hívei vért akarnak. Ez tetszett. Illetve, hogy hát most azt hiszem, most komplett az alaszkai tárgyalások lezárása, most, hogy a Putyin-Trump találkozóhoz Kelemen Anna is hozzászólt a Facebookon. Azt gondolom, hogy addig erre vártak, hogy végül is állást foglaljanak, akkor most már ez is megtörténhet. A mai műsor az viszonylag, hanem teljes mértékben a megszokott mederben fog folyni, mert hogy miután én egy kicsit így kiventilálom magam itt az első zeneszám előtt, ezt követően jönnek a Biri Béla blokk hírei, kis szőrös állatok minden mennyiségben, majd érkezik Pintér András, a Szkeptikusok Társaságának elnöke, illetve telefonon bekapcsolódik Meleg János, dietetikus, szociális munkás, és az autizmusról fogunk beszélgetni. Egészen konkrétan az autizmust övező tévhitekről, meg az ezzel kapcsolatos hülyeségekről. Nem egy könnyű téma, meg nem egy vidám téma, de ami rárakódott eddig így a baromság során, az azért ide, úgy megkíván némi tisztázást. A hétvége az eléggé sűrűn telt. Próbáltunk már, hogy most úgy néz ki, nyilván egy kicsit a megfogyatkozott legénységünkkel azért tartunk egy koncertet szeptember 12-én, majd így a Manyiban, a Manyi környékén, ha valakit érdekel, mert hogy közben azért dolgozunk, ha nem is teljes gőzzel, most nagyjából ott tartunk, hogy kezd összeállni egy olyan program, amiben tudjuk nélkülözni az egyik frontemberünket, és megpróbáljuk addig kihúzni, amíg ő visszacsatlakozik a zenekarba, addig pedig hát így félgőzzel, fél lábbal, félvesével fogjuk tolni, illetve egy félkész gazdasága, édesapám félkész gazdasága. Na, elkészült az ország tortája, ez a neve neki, édesapám félkész gazdasága, a zöld marcipánnal borított gazdasági épületekkel díszített traktorral, illetve fenyőfákkal finomított torta, illetve ami még történt, hát nem, a hétvégén ez annyira nem történt semmi. Az mondjuk elég, hát egyrészt nagyon furcsa, hogy ez a hölgy, aki most éppen a célkeresztben van a kormány cseréd sajtója által, ugye Ajsa Luna, akiről eddig rohadtul nem hallottam, de nagyon sokan vannak így ezzel, hogyha megfigyelte valaki, bárki is azután a szörnyűséges botrány után, hogy a himnusz első verszakát képes volt elének ülve. Azt követően elképesztően megugrottak a Spotify-on a követői mindenhol. Igen, tényleg, szóval bedobtak egy olyan közegbe egy nevet, ami egyébként magától az büdös életben nem hallott volna róla. Nagyon nem, hát kicsi a valószínűsége annak, hogy hozzám hasonló ilyen megöregedett motoros jack is, ilyen kiégett színikus állatok így befutnának egy olyan helyre, ahol ő dalolászik. De hogy ezt követően mindenki megismer a nevét. Én egy kicsit azért ezzel kapcsolatban külön véleményt szeretnék bejelenteni, szóval, hogyha van egy rendező, eleve úgy kell élni, hogy az ember semmilyen körülmények között ne hívják meg egy állami rendezvényre fellépni. Ez már eleve egy kicsit, hát hogy is mondjam, kínos tud lenni, de ha ezzel a rendezvényről így kicsesznek néhány előadót, vagy néhány zenekart politikai okok miatt, akkor az ilyen rendezvényeken nem lép fel az ember, hanem azt mondja, hogy bocsánat, de akkor én is távoznék, ha mégis, akkor hát ugye felvállalja azt, hogy magára rántja ezt a hogy is küblit, de mindezek ellenére persze méltatlan és ostoba az egész, amivel amivel őt vádolják, különösen azok a... Szóval térjünk vissza Ozorára, a pokol kapujára, szóval tényleg, amikor ez a drogháborúnak az első számú pojátszája ilyen dolgokban megnyilatkozik. Érdekes módon egyébként drogokról kevesebbet beszél, mint zenéről. Minden esetre, tehát, hogy oké, lehet, hogy Ozora a pokol kapuja, de ti ott rohadtok a saját perészes poklotokban már jó ideje, és hát nem különösebben lehet ez olyan jó. Én azt javasolnám egyébként, hogy nézzetek körül, hát ha vannak ott ezek a szarvaspatás angyalok, akikkel esetleg lehetne valami kompromisszumra jutni. Szóval, na, mi is lesz ma? Frank Zappa lesz ma Göncsei Zsuzsa ajánlásában. Best of Frank Zappa, majd hozzátette, hogy az ő kedvencei, tehát ez a saját Best of összeállítása. Én csak reménykedem benne, hogy szerepel a listán a Catholic Girls a Joe's Garage-ról. Nyilván nem fog, de hogy mi szerepel, azt mindjárt meg is fogják tudni, úgyhogy most egy kis Frank Zappa, aztán én jövök vissza a Billy Béla blog híreivel. Zene! I don't know much about dancing, that's why I got this song. One of my legs is shorter than the other and both of my feet's too long. Of course now right along with them, I got no natural rhythm. But I go dancing every night, hoping one day I might get it right. I'm a dancing fool. I hear that beat, I jump out of my seat, but I can't compete, cause I'm a dancing fool. All dressed up like this fit to kill. I walk on in and see them there, gonna give them all a thrill. When they see me coming, they all steps aside. They has a fit while I commit my social suicide. I'm a dancing fool. Dancing fool. Dancing fool. All together now with my very own disco clothes. Hey, my shirt's half open to show you my chain and the spoon for up my nose. I am really something, that's what you'd probably say. So smoke your little smoke, drink your little drink while I dance the night away. I'm a dancing fool. I may be totally wrong, but I'm a. I may be totally wrong, but I'm a. I may be totally wrong, but I'm a fool. Yeah.
Hey, darling, can I buy you a couple of drinks? Looking for Mr. Goodbar? Here he is.
Wait a minute, I've got it. You're an Italian.
Huh? You're Jewish?
Oh, love your nails. You must be a Libra. Your place or mine?
Yes.
You're not the Tigris.
Itt a Tigris kiskutya életét mentették meg. A Győr-Sopron megyei rendőrfőkapitányság autópálya és forgalom ellenőrző alosztálya az M1-es autópályán járőröztek, amikor az Arrabona pihenőjében rábukkantak egy árba jószágra. Augusztus 21-én 9 óra körül Tóth Vivien rendőrtörzsőrmester és Barkóczi Károly rendőrtörzsőrmester az autópálya parkolójában teljesítették éppen szolgálatukat, amikor arra lettek figyelmesek, hogy egy tolató gépjármű kereke alatt egy kiskutya bújik meg, nem tétováztak, azonnal az app segítségére sietek, kimentették a jószágot és megakadályozták a kiskutya tragédiáját, a kutyust betakargatták, megitatták, megetették, még nevet is adtak neki, Mázlinak, nem csoda, Mázlinak keresztelték el. Ezt követően a Szurkolók az állatokért Győri alapítványához szállították, ahol az alapítvány szakembere az ebet átvette, így a kutyus gondos kezekbe került. Eléggé egyrészt gratulálunk a résztvevőknek, másrészt pedig egy iszonyú helyes a kutya. Tehát, hogy egy ilyen elképesztően karikatúraszerű szőrmók az állat. Tovább pörgünk, mégpedig az Agroinform oldalra. Ez minden állattartót érint, augusztus 20-ától új szabályok élnek. Szigorodtak az állatkínzás és az illegális kereskedelem elleni szabályok, tilos élő állattal koldulni, de ez szóval tényleg, na jó, ezt majd erre kitérek, vagy nyereményként felajánlani őket. Jó, álljunk akkor itt meg egy pillanatra, tehát hogy tehát módosították ezt a törvényt, oké, okay, ebben vannak teljesen pozitív előre mutató részek, például ugye a jogalkotó sokkal határozottabban lép fel az állatokkal szembeni kegyetlen bánásmód és a bűncselekmények ellen, a büntető törvény szigorításával a jövőben súlyosabb szankciókra számíthatnak azok, akik állatkínzást követnek el, illetve illegálisan kereskednek állatokkal. Na, az, hogy, tehát hogy fér össze ez a kettő, miszerint ugye tilos élő állattal koldulni, illetve nyereményjátékon kisorsolni, vagy ajándéktárgyként felhasználni őket. Oké, okay, tehát ez, hogy nem lehet őket kisorsolni, vagy ajándéktárgyként felhasználni őket, ez teljesen oké, okay, de hogy élő állattal miért tilos koldulni, azt azért jó lenne, ha elmagyarázná nekem valaki, aki ebben részt vett, illetve ha bárki az állatvédelemből beírna ide a poszt alá, amit megosztottam az official-on, ez a szkeptikus társaság posztja, amit megosztottam, az alatt nyugodtan szóljon hozzá, mert hogy azért ez tényleg szóval ott a, hát hogy is mondjam, tehát aki egy kutyával kordul, az nem biztos, hogy azzal a céllal tette maga mellé ezt a kutyát, hogy ilyen biodíszlet legyen, és őt jobban megszánják, és inkább adakozzanak neki, hanem hát előfordulhat könnyedén, hogy ő az egyetlen társa neki, már pedig ha valaki hajléktalan, az nem hagyhatja otthon ugye a kutyáját, amikor elmegy kordulni, mert hogy nincsen neki otthon, ahol ugye ott hagyhatná, tehát ez egy klasszikus embertelen módosítás, nem is tudom, mit fognak csinálni velük, tehát, hogy elkobozzák a kutyát, vagy megbírságolják, vagy ja, mindegy, szóval ez egy teljes, megint egy teljes abszurd. Az új szabályozás kiemeli, hogy az állatok érző lények, köszönjük szépen, ezért a velük való bánásmódnak méltóság teljesnek és emberségesnek kell lenni. A jogszabály hangsúlyozza, az állatok védelme nem csak etikai, hanem jogpolitikai kérdés is, mely a társadalom széles rétegeit érinti. Na most az, hogy állatok érző lények, vannak az állatok között érző lények bőséggel, de ne felejtsük el, hogy például, hát ugye elég sok, mondjuk a medve állatkától kezdve a papucs állatkáig rengeteg állat valami, hát azért annyira nem érző lény, mint lehetett kicsit szűkíteni kellett volna a kört. A törvényhozó hangsúlyozta, az állatok védelme minden ember közös felelőssége, bla 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 bla. Az új szabályozás nem csak szigorú büntetéseket ír elő, hanem elősegíti a bántalmazott, elkobzott állatok gyors elhelyezését is. Az állami gondozásba kerül állatoknak a lehető legrövidebb időn belül megfelelő ellátást és biztonságos környezetet kell biztosítani. Szóval még mindig azt mondom, hogy oké, de ez a fajta állatokkal kordulás dolog, ez nagyon kilóg ebből a sorból, és hogy teljesen, hát ez csak egy ilyen izétet, hogy hogyan szívassuk még jobban azokat, akik hát biztos, egyébként biztos szórakozásból kordulnak az emberek, tehát fent laknak valahol a Konkoly-Tege Miklós úton, és lejárnak kordulni egy kutyával, mert ez a hobbiuk nekik. Kevés a pollen, mesterséges szuperélelmiszert kapnak a méhek. Ez mai hír, de ezt csak véletlenül találtam itt az Agroinformon, amikor itten kóboroltam, mert hogy a kutatók rájöttek, ez az étrend kiegészítő akár 15-ször több lárvát eredményezhet a méh kolóniákban. Ugye erről beszélgettünk itt egy méhész úriemberrel nemrégiben, hogy a szuper élelmiszert kapó méhek nem egészen olyan mézet készítenek valószínűleg, mint amelyek mondjuk konkrétan mondjuk akácvirágokon vagy gesztenyevirágokon legelésznek. Minden esetre a méhpusztulást esetleg sikerül ezzel majd mérsékelni, mert az Oxfordi Egyetem kutatóinak köszönhetően egy módosított élesztő alapú táplálékkiegészítő akár 15-ször több lárva fejlődését is elősegítheti egy méh kolóniában. Ilyenkor nem jön az őrület, hogy úristen, jönnek majd a szuperméhek, és megesznek mindenkit. A méhek természetes környezetében egyre kevesebb a jó minőségű és változatos pollen forrás, főként az ipari mezőgazdaság terjedése és a klímaváltozás következtében. Ennek következtében a kolóniák egyre nehezebben jutnak hozzá olyan létfontosságú tápanyagokhoz, mint a sterinek, melyek elengedhetetlenek a szaporodáshoz és az egészséges fejlődéshez. A problémára válaszul Geraldine Wright, a kutatócsoport vezetője, génszerkesztés segítségével egy olyan élesztőt állított elő, mely képes 6 különféle a méhek számára nélkülözhetetlen sterin szintetizálására. A mesterséges élesztőt 3 hónapon át adagolták különböző méhkolóniáknak zárt üvegházi körülmények között. Az eredmények lenyűgözőek, azok a kolóniák, melyek sterinben gazdag élesztő diétát kaptak, akár 15-ször annyi életképes bábot neveltek, mint azok, melyek hagyományos kereskedelmi méhtáppal lettek etetve. Oké, tehát az összehasonlítási alap az a hagyományos méhtáp és a szuper méhtáp. Ráadásul ezek a kolóniák végig fenntartották a szaporodást, míg a kontrollcsoportban a fiasítás a kísérlet végére szinte teljesen leállt. Wright szerint ez a technológia forradalmasíthatja a méhészetet, ezáltal a méhészek pollen nélkül is képesek lesznek biztosítani a kolóniák számára szükséges tápanyagokat, ami hosszabb életű és ellenállóbb méhcsaládokat eredményezhet. A kutatás arra is rámutatott, hogy az élesztő más rovarfajok számára is hasonlóan hasznosítható lehet, ami hosszú távon szerepet kaphat az alternatív fehérjeforrások előállításában, emberek és haszonállatok táplálása céljából egyaránt. Szóval ez a étkezési hangyatenyésztés zárt rendszerekben, azt hiszem ide fogunk hamarosan eljutni. Érdekes, mert a probléma talán az, hogy nem jutnak elég pollenhez, de hát ezen ugye nyilván nem tudunk segíteni ezek szerint, hanem megpróbáljuk őket valami méhpempővel, nem zárójel, vicc volt. Na, ez viszont gyönyörű hír, ezt én is kiszúrtam és megosztottam, a különös óceáni élőlények bukkantak fel Spanyolország partjainál, strandokat kellett miattuk lezárni. A Telex szúrta ki ezt a hírt a helyi rendőrség Facebook posztja alapján. Guardamar del Segura város strandjainál 2 mérgező, úgynevezett tengeri fecske került elő a vízből. Ez a tengeri fecske egyébként egy gyönyörű tengeri csiga, ugye ezek a tengeri csigák elég érdekesen módosultak, olyan lábszerű és szárnyszerű kinövéseik vannak, hogy végül is a tengerben viszonylag nehéz a ajzaton csúszni, úgyhogy ők inkább a levegést és az úszást választották. De nagyon szép, sötét szürke, világos szürke mintázata van, az egy probléma van, hogy eléggé súlyos égési sebekhez hasonló sérüléseket okoz a bőrön, és hogy mindenképpen kerüljék el a érintkezést ezekkel az állatokkal. Ráadásul ugye ez a tengeri fecske nevű csiga, mindössze 2-3 cm-es kis apró izé, de úgy lett kitalálva, ugye hát ugye, mivel hogy medúzákkal és más tengeri élőlényekkel táplálkozik, és csiga lévén azért olyan hosszan üldözni nem tudja áldozatát, ezért kénytelen olyan mérget használni, amivel rövid idő alatt és teljesen lebénítja ezeket. Saját magánál 300-szor nagyobb élőlényeket is meg tud bénítani. A földközi tengerben egyébként viszonylag ritka, az óceánokban fordult elő mindeddig gyakrabban, de most hát megjelent a spanyol partoknál is, kék sárkány néven is ismert ez az állat, tényleg nagyon jól néz ki. Szóval, ha éppen a spanyol tengerparton vannak, és nincs jobb dolguk, mint hogy a Klubrádióban a Biri Béla blokkot hallgassák, akkor figyeljenek oda és kerüljék el, bár ezeket a strandokat egyébként lezárták. Árva szúnyogok újabb generációja indult rajzásnak a Balatonnál. Berceli Balázs meteorológus cikkét olvasom az Időképen. Szeptemberre várják ennek a csúcsát a szakemberek. A Hunrend Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 2025. augusztus közepén is átfogó vizsgálatot és elemzést végzett a balatoni árvaszúnyog helyzettel kapcsolatban. Az átlagosnál magasabb algakoncentráció, valamint a meleg idő miatt a további folyamatos és helyenként intenzív árvaszúnyog rajzásokra kell számítani. Augusztusban és szeptemberben a Balaton partmenti településeken, illetve területeken. Bár az árvaszúnyogok idei első generációjának kirajzása júliusban megtörtént, és véget is ért a számukra kedvező környezeti feltételek következtében a lerakott petékből újabb nagy mennyiségű lárva indult fejlődésnek. A gyors fejlődés következtében ennek az újabb generációnak a kirajzása részben már el is kezdődött. A szakemberek szeptemberre várják a csúcsát, és az előttünk álló időszakban nagyobb területen kell számítani a jelenségre, ugyanis a mostani generáció a tó teljes területén egyenletes mértékben, illetve nagy mennyiségben fejlődik, így minden bizonnyal a tömeges rajzásokból eddig kimaradt nyugati partszakaszok is részesülni fognak kora ősszel ebből az árva szúnyog áldásból. Van itt egy videó az Időképen, árva szúnyog rajzásról a Balatonon. Én személyesen tapasztaltam meg ezt, milyen, amikor főleg ugye az a helyzet, hogy az ember egy színpadon áll, akkor általában ilyen reflektorokat lőnek rá, amit az árva szúnyog imádnak, és hát hiába nem csíp az árva szúnyog, de amikor az ember úgy nyitja ki a száját, hogy telem egy szúnyoggal, akkor egy kicsit furcsa érzése van, de az ízük nem rossz, és egyébként szerintem táplálók. A közleményükben az is olvasható, hogy egyes területeken jelentős kellemetlenségeket okozhatnak a idei árvaszúnyograjzások, melyeknek gazdasági következményei is voltak ugye a turizmus terén. Hát igen, a másik probléma az, amikor kiül az ember valami kerthességbe enni, és egy idő után nem látja az kaját a árvaszúnyogoktól. Itt nem biztos, hogy mindenki vidáman falatozik tovább, úgyhogy ez valóban odavágott egy kicsit a turizmusnak. Na de elérkezett a 10 óra 30 perc, amikor egy újabb Frank-Zappa számmal fogjuk észrevétetni magunkat. Jön Pintér András a stúdióba, Menek Sándor pedig a telefonba fog bekapcsolódni majd a beszélgetésünkbe a zene után. Úgyhogy jöjjön Frank-Zappa! The mystery man came over and he said, I'm out of sight. He said, for a nominal service charge, I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing, and able to pay him his regular fee, he would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said, no, him rather. Who you jiving with that cosmic debris? Now, who you jiving with that cosmic debris? Around a bit, he reached in the pocket of his mystery robe
when he whipped out a shaving kit. Now I thought it was a razor and a can of foaming goo. But he told me right then, when the top popped open, there was nothing his box won't do. With the oil of Aphrodite and the dust of the Grand Wazoo. He said, you might not believe this, little fellow, but it'll cure your asthma too. And I said,
look here, brother, oh, you're dabbing with that cosmic debris.
Now what kind of a guru are you anyway? So take your meditations and your preparations and ram it up your snout.
But I got the crystal ball,
he said, and held it to the light. So I snatched it all away from him, and I showed him how to do it right.
I wrapped the newspaper around my head so I looked like I was dead. I said some mumble jumble then. He was going to school. I robbed his rings and rocket watch and everything else about. I had that sucker hypnotized. He couldn't even make a sound. I proceeded to tell him his future there as long as he was hanging around. I said,
the price of meat has just gone up and your old lady has just gone down.
Now, is that a real poncho or is that a Sears poncho? Don't you know you could make more money as a butcher? So don't you waste your time on me.
Don't waste it.
Mindenek előtt elnézést kérek Meleg Sándortól, akit Meleg Jánosnak neveztem, a Vasdas szakszervezet elnöke miatt volt ez a zavar. Üdvözlöm, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit!
Hát mindaddig, amíg ami Pintér András barátunk megérkezik, már nagyon közel jár minden valószínűség szerint, hát kezdjük már azzal a beszélgetést. Ugye igazából az volt a felvetésem, hogy attól, hogy egészen pontosan nem tudjuk, hogy mitől keletkezik valami tünet, együttes tünet, vagy például konkrétan az autizmus, attól még azt tudjuk, hogy mitől nem. Márpedig ez a tudás a birtok, és megérkezett, Pinyó is megérkezik, mindjárt fölvesz egy fülest ő is, hogy hallja a beszélgetésünket, és bekapcsolódjon, csodálatos barna, úgyhogy szerintem most azonnal a spanyol tengerpartról jött. Azért jöttél el a spanyol tengerpartról, te ismer, megjelentek ezek a tengeri fecskék, ezek a mérgező kis csigák?
Nem. Jó napot kívánok
jó
mindenkinek.
Jó napot kívánok.
Köszöntöm a hallgatókat is, szervus Sándor.
Hello.
Szóval én Skóciában voltam most.
Ott is süt a nap?
Ott is süt. Most éppen sütött. Most éppen alig esett az eső, úgyhogy ilyen is előfordul.
Tök jó. Azzal kezdtem, nem tudom, hallottad az elejét, hogy attól még, hogy nem tudjuk, hogy pontosan mitől keletkezik valami, egy tünet, vagy egy betegség, vagy egy valami, attól még azt tudjuk, hogy mitől nem.
Hát legalábbis nincs bizonyíték arra, hogy bizonyos dolgoktól igen.
Igen.
Tehát ebből arra következtethetünk nyilván, hogy valószínűleg attól nem. Tehát, hogy kicsi lenne az esély annak, hogy mivel nincs rá bizonyíték, hogy az okozza, kicsi lenne a bizonyíték, vagy kicsi az esély annak, hogy bármilyen köze is van hozzá.
De ez nem ugyanaz a probléma, mint hogy én azt mondom, hogy a Plutó pályáján egy egészen pici arany teáskanna kering a nap körül. Bizonyíts be, hogy nem.
Nem, ez engem egy kicsit arra emlékeztet a Deniken-féle érvelési módra, hogy ha valaki emlékszik még Erich von Denikennek a nagyszerű könyveire, amikor azt mondja, hogy hát nem pontosan tudjuk, hogy ezt meg ezt hogyan építették az egyiptomiak, úgyhogy földön kívüliek csinálták. Tehát egy ilyen hatalmas logikai ugrások vannak. Tehát az, hogy jó, egyébként, ha már itt nagyon belecsaptunk a lecsóba, ugye az autizmus kapcsán azért van egy másik dolog is, hogy és majd Sándor kijavít, ha tévedek, vagy valamit rosszul mondok, hogy 18-20 hónapos kor környékén van az, amikor már viszonylagos biztonsággal diagnosztizálható, vagy elkezdődnek azok a jelek megjelenni, amik a diagnosztizálás alapjául szolgálnak. Eddig jó?
Eddig jó, mert nagyjából tényleg az a helyzet, hogy az autizmus diagnózisának az első markáns jelei akkor bukkannak fel, amikor a kisgyermeknek a fejlődéséről megindulnak az összetettebb szociális jelenségek, tehát amikor elkezdi a társas viselkedést elsajátítani, és ez tényleg ez a kora gyerekkornak az általad mondott időszakával jellemző. Tehát addig, hát ha valaki nagyon-nagyon figyel, akkor volt már olyan, hogy mondták, hogy hát ha visszagondolunk, akkor ez akár lehetett az autizmusnak a jele is, de hát azért a gyerekek nem egyformán fejlődnek, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak mert kevesebb szemkontaktust tart a csecsemő, az akkor ez azt jelenti, hogy ő autista lesz. Egyébként vannak olyan emberek, akik az autizmustól függetlenül is kevesebb szemkontaktust tartanak.
De
tényleg az a helyzet, hogy amikor a szociális viselkedésnek megindulnak az összetettebb jelenségei, akkor lehet már fölhívni arra a figyelmet, hogy itt valami tipikustól eltérő fejlődésről van szó, és ezt érdemes mélyebben megnézni.
Ugye itt az a kockázat egyébként, hogy ezek természetesen az autizmus előfordulása szerintem nagyjából állandó. Ugye volt egy időszak, amikor sokkal több ilyen diagnózis született, volt egy időszak, amikor sokkal inkább kinyitották ezt a spektrumot, hogy mit neveznek annak, és eljöhet az a pillanat, amikor az ember elkezdi kényszeresen nagyon figyelni, amikor éppen divat egy tünet, hogy nagyon figyeli, és persze akkor meg fogja találni a jeleket azon a gyereken.
Igen, hát az a helyzet, hogy ez az egyik ilyen dolog, amiről érdemes beszélni, mert amikor mondjuk az álhírekben, meg a különféle tudományos módszerekben arról van szó, hogy autizmus járvány van, akkor ennek az egyik fő jelensége, összetevője az, hogy maga a diagnosztikai rendszer nagyon sokat fejlődött az elmúlt évtizedekben. Ha most visszagondolunk így mondjuk, amikor megszületett az autizmus diagnózis, tehát ez a 1940-es évek, akkor tényleg csak a nagyon markáns, nagyon súlyos eseteket vették figyelembe, illetve azt diagnosztizálták. Akkor is voltak autisták, csak egy csomó másfajta diagnózisban bújtak el, tehát voltak skizofrénia diagnózisok, értelmi sérülés diagnózisok, egy csomó más pszichiátriai kórképbe besorolták ezeket az embereket, és majd amikor kialakult egy konszenzus arról, hogy mit is tekintünk nagyjából autizmusnak, akkor derült ki, hogy hát ezek az emberek igazából ebbe a kategóriába tartoznak, és nem mondjuk értelmi sérültek.
Meg ugye van egy rendszernek. Meg ugye van a másik oldala a dolognak, hogy ami ugye szélesítette azoknak a körét, akik ilyen diagnózissal élik az életüket, hogy valójában ugye az is kiderült időközben, hogy ez egy spektrum. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy valaki vagy autista, vagy nem, hanem itt vannak különböző egyrészt súlyossági fokozatok, másrészt különböző megjelenési módok. Tehát, hogy itt azért egy elég széles spektrumról van szó, és hát ráadásul ugye ettől kezdve, hogyha ilyen széles spektrum, akkor ugye az is értelemszerű, tehát jól könnyen belátható, hogy akkor viszont egyre többen tudnak belekerülni ebbe a körbe.
Mi az, hogy... Tehát alapvetően azt állíthatjuk, hogy nem növekedett meg ezeknek a tüneteknek, vagy ezeknek a pácienseknek a száma, éppen a, miatt a spektrum miatt...
Bocsánat, igen. Én azért úgy tudom, hogy ezt nem jelenthetjük ki.
Nem, oké, figyelek.
Én ezt annyiban kiegészíteném, hogyha most nagyon ragaszkodunk a tudományos szabályokhoz, akkor ilyet azért nem mondhatom, mert nem tudjuk a korábbi állapotokat, mert igen. Hogy a mostani diagnosztikai kritériumokat nem tudjuk visszavetíteni mondjuk 50-100 vagy 200 évvel ezelőttre. Azt tudjuk, hogy amióta létezik, hát mondjuk úgy, hogy tudományos alapokkal rendelkező pszichiátria, illetve pszichiátriai kutatás, azóta az autizmusnak a jelenségeit ezt tudjuk azonosítani, tehát ez nagyjából a 19. századnak a második fele, akkor már rendelkezünk adatokkal arról, hogy minden bizonnyal voltak autisták, csak akkor nem autisták, mert diagnosztizálták őket. Hogy egyébként, hogy több autista van-e, vagy kevesebb, az arra pont nem tudunk amiatt válaszolni, mert hogy nem tudjuk, hogy a korábbi állapotban hogyan tudnánk ezeket a kritériumokat megfoghatóvá tenni.
Na most a másik az, hogy ugye például olyat esetleg lehet, tehát abban az irányban lehet esetleg erre a kérdésre választ keresni, hogy azt mondjuk, hogy például a súlyosabb esetek, azok, amikor bizonyos kritériumok szerint azt mondjuk, hogy na, az mondjuk az autizmus spektrumnak a súlyosabb végén van, hogy ott esetleg történt-e változás, hogy ott esetleg növekedett-e a szám. De ezeket is a Sanyi által emlegetett nehézségek miatt, tehát ezekre is nehéz válaszolni. Igen. De ilyen szűkebb körben talán egy kicsikét könnyebb lesz hosszú távon erre válaszolni.
Igen, mert hogy Szibéria külső, egy mondjuk Szurgut nevű kis városkában, hát nem valószínű, hogy azonnal a pszichiáterért kiáltottak egy ilyen esetben, hanem azt mondták, hogy hát valahogy az ilyen kicsit olyan különös, kicsit. Eléldegélt élete végéig, anélkül, hogy valahogy is kapott valami rendes diagnózist, talán ez nem is zavarta őt. De inkább akkor kezdjük már az alapok tisztázásánál, hogy mit értünk autizmus alatt, most jelenleg. Mi az, ami az egyértelműen?
Hát akkor én nagyon-nagyon röviden megpróbálom ezt összefoglalni, mert ez egy rendkívül bonyolult
kérdés,
mert az autizmus diagnózisnak a tartalma is nagyon sokat változott, tehát most a legújabb ez a BNO11-es kódrendszer, ami ezt megpróbálja leírni, ez tényleg már a spektrum szellemben íródott. Ennek kettő olyan nagyon fontos kritériuma van, amit az autizmushoz tudni kell, az egyik ez a szociális interakció és a társadalmi kommunikációnak a zavara, tehát az, hogy az adott illetőnek a viselkedésében, a társas kapcsolatokban és a kommunikációban meghatározott problémák föllépnek, illetve a másik ilyen diagnosztikai kritérium, ez a korlátozott tartalmú, ismétlődő és rugalmatlan viselkedés és magatartás. Tehát ez a két diagnosztikai kritérium van. Ennek azért elég sokfajta megnyilvánulása van a gyakorlati életben, de ez a kettő olyan paraméter van, ami mentén mondjuk a pszichiátria, illetve a gyógypedagógia diagnosztizálja az autizmust. Ez az a kifejlődéséről meg a kialakulásáról annyit tudunk, hogy ez a fejlődő idegrendszernek a zavaraként jelenik meg, tehát hogy ez, ahogy az elején beszéltünk arról, hogy ez a kora gyerekkorban már megfigyelhető, illetve megjelenik, bár enyhe fokú esetekben, tehát amikor valaki a spektrumon éppen, hogy rajta van, ott előfordulhat, hogy csak késői felnőtt korban fogja tudni azonosítani azt, hogy neki egyébként a szociális szorongása az nem egy önálló kórképként jelenik meg, hanem ez az autizmusának egyfajta megjelenési formája, és csak később a diagnózist.
És kiválóan éli az életét egyébként. Ez egy általában azért megkönnyebbülést hoz, amikor az emberre ráragasztanak egy címkét, hogy hát mindent értem.
Nem feltétlen a címkéragasztás miatt, hanem azért már megérti azt az illető, hogy nem úgy van vele probléma, hogy ő egyébként egy antiszociális ember lenne, hanem ennek van egy organikus, egy idegrendszeri oka, hogy ő mondjuk miért nem szeret vagy miért nem tud az emberekkel olyan gördülékenyen és jól bánni, vagy miért nem tud bizonyos bonyolult helyzeteket úgy megoldani, mint ahogy azt tőle elvárják. És akkor ez egy megkönnyebbülés, hogy ez nem egy hiba, ami belőlem fakad, hanem ez az én természetes, úgymond hardware-ben fakadó jelenség, amivel viszont lehet valamit kezdeni.
Nagyon, nagyon örülök neki, hogy fölmerült ez a címke kérdés, mert hogy azért szerintem mindannyian találkoztunk már ezzel, hogy a hétköznapi életben is annyira elterjedté vált ez a dolog, hogy hogy beszélünk róla, hogy gyakorlatilag emberek így úgy gondolják, hogy ők meg tudják állapítani más emberekről is.
Magukról is.
Magukról is.
Halló, én borderline vagyok, bocsi.
De hogy, de hogy például az, amikor valakinek így odavágnak egy, tehát mondjuk valakinek, aki mondjuk nem is tudom, kommunikált, a mindennapi kommunikációjában kicsit nehezebben mennek neki dolgok, kicsit introvertáltabb, nem annyira nagyon ilyen nagy széles szociális körre rendelkezik, akkor így simán előfordul, hogy emberek rásütik azt, hogy autista. Na most amellett, hogy nyilván nem kell eleve az autizmust úgy kezelni, hogy ez valamiféle olyan nem is tudom, olyan tehát nem, eleve nem betegségként kéne az egész.
Igen,
az egész
mert hogy nem is az. Tehát ez
teljesen
fontos,
tévesen igen. Mégis így kommunikálnak róla. De azért mégis arra használni, hogy mit tudom én, valakit még ráadásul meg is bántsanak, azzal, hogy így rásütik ezt, az meg megint egy ilyen nagyon-nagyon tévút. Tehát, hogy ezért is nagyon-nagyon fontos az, hogy így minél szélesebb körben így tisztázottak legyenek azok, hogy egyáltalán miről beszélünk, hogy ez egy olyan dolog, amit szakemberek nek kell diagnosztizálni. Tehát nem arról van szó, hogy én azt mondom, hogy a másik kicsit olyan visszahúzódó, hogy nem nagyon találja a helyét a társaságban, lehet, hogy csak ilyen a személyisége. Tehát, hogy ez nem feltétlenül...
Vagy rossz a társaság.
Vagy rossz a társaság.
Igen, azért mondom, hogy ez nagyon fontos, mert kétoldalú a dolog, hogy hát nincsenek szociális kapcsolatban, persze mindenki hülye körülöttem, tehát ez előfordul.
És ugye főleg például, ugye, amikor itt majd ugye szóba kerül majd később a oltás ellenességgel való összefüggése is ennek az egész témának, de ott például ugye pont a riogatás az, ami valami elképesztő szintet ölt, tehát hogy így a legsúlyosabb eseteket mutatják be, és ugye azt a teljesen hamis összefüggést próbálják megpropagálni, tehát ami nem létező összefüggés, hogy az oltások okozták, meg oltás károsultak, meg nem tudom, és akkor bemutatják azokat, akik olyan szinten súlyos esetek, hogy nem képtelenek funkcionálni egy mindennapi helyzetben. Persze, hogy ez széles körű rémületet okoz, és egy teljes körű félreértést az minden egész autizmus spektrum zavarral kapcsolatban.
Mindennel lehet riogatni, főleg egy olyan tünetegyüttessel, amit azért nem tudunk mélységében, még egyelőre nem értünk, de hogy azt mondtuk mindig, hogy mi a 10 millió szövetségi kapitány országa vagyunk, mert hogy mindenki ért a focihoz, mi a 10 millió pszichológus országa vagyunk, mert azért milyen szép volt az a régi szép.
Mi a régen 10 millió polihisztor
ország. De igen, régen minden jobb volt, ugye azt mondták a másik, hogy hülye vagy. Ugye nekem van egy 1896-os térképem, a hülyék elhelyezkedése Magyarországon, egy csodálatos, akkor még ez egy hivatalos terminus technikus volt, és hát nagyjából egybeesik azokkal a helyekkel, amiket most tippelne az ember, de hogy az, hogy most már nem hülyézzük az embert, hanem most már azt mondjuk, hogy te bipoláris vagy, te vizé vagy, autista vagy, te egyszerűen csak egy izé vagy, egy borderline, egy skizofrén. Tehát most már azért kifinomult ez a fajta megbélyegzés, úgyhogy mindenki abszolút ilyen gyakorolja a pszichológus, és sőt, most már ötleteket is adunk erre. Például, és akkor jó, kanyarodjunk rá a fő témánkhoz, például azt az ötletet, hogy és ugye, amikor egyáltalán bekerült a köztudatba az autizmus, ugye az akkoriban még az Asperger is, mint egy ilyen enyhe fokú, ami aztán kikerült ugye ebből az egész történetből, de hogy amikor ez bekerült, és így elfogadottá vált, közismerté vált a definíció, hát akkor végre el lehetett kezdeni ijesztgetni az embereket azzal, hogy mit kell tenniük, hogyha nem akarják, hogy a gyermekük autista legyen, hát például az oltást adni nem szabad. De most nem is tudom, hogy mi a honnan ered, ha én kapok oltást, és a gyerekem lesz autista, vagy a gyermek csecsemőkori oltásokat kap, és attól lesz autista. Mi volt az elképzelés, vagy mi volt a téveszmének az alapja?
Hát a 1998-ban jelent meg egy olyan cikk, ami tulajdonképpen nagyon nagy lendületet adott ennek a szemléletnek. A Lancetben publikált egy Andrew Wakefield nevű angol orvos.
Mi ez a Lancet?
A Lancet ez az egyik legrangosabb orvosi folyóirat.
Tehát ez egy komoly
cucc. Igen, tehát ez egy komoly folyóirat, és ebben publikált egy cikket, ahol hát egy elég kis mintán, ha jól emlékszem, 12 gyerekkel foglalkozott, és tulajdonképpen arra a következtetése jutott a cikkének a végén, hogy az MMR, vagyis a kanyaró mumps rubeola elleni kombinált védőoltás, ami egyébként az Egyesült Királyságban nem is volt soha kötelező, hanem mindig ajánlott oltás volt. az, ugye? Kötelező. Igen. Így van. Ez az oltás állítása szerint autizmus kialakulásához vezetett a gyermekeknél, akik a cikkben szerepeltek. Most később ugyan kiderült, hogy ő gyakorlatilag egyrészt teljesen szakmaiatlan és protokolláris szempontból egy teljesen rossz módon vett föl adatokat, amikor vett föl adatokat, és az adatainak a többsége, amikkel dolgozott, ez teljesen kitalált adat volt. Na most ezt visszavonták, ezt a cikket jóval később. Tehát több mint egy évtizeddel később vonták vissza ezt a cikket, és addigra viszont elterjedt már az, hogy na tessék, itt van egy cikk, ugye nyilván hivatkoznak rá egy csomóan, és Andrew Wakefieldet azóta az orvosi kamarából is kirúgták, mert hát gyakorlatilag kiderült, hogy saját maga akart egy céggel együtt vakcinát piacra dobni. Na most azt elengedte azt a dolgot később, viszont most már teljesen ugye az oltás ellenességnek az egyik pápája lett.
Tehát hát az reakció, gondolom.
Persze, természetesen.
De effektíve hamisított akkor ezek szerint, tehát igen. Hogy itt azért volt ebben hamisítás rész is.
Így van, így van.
Mondjuk ez egy kicsit sokat elárul azért, a szerkesztéséről ennek a lapnak azért.
Nem. Arról árul el, hogy mindenhova becsúszhatnak olyan dolgok is, amik teljes. Tehát ugye nyilván az, hogy valaki fabrikálta az adatokat, az nem derül ki egy peer review folyamatban. Tehát amikor a bírálóknak beküldik a cikket, ő nem fogja tudni azt kideríteni ott rögtön, hogy ezek az adatok nem valósak. Az akkor derül ki, ha mondjuk később valaki meg akarja ismételni azokat a méréseket, azokat a vizsgálatokat, hát ezért is van szükség a replikációra, hogy újra és újra elvégezzenek bizonyos kísérleteket. De most hozzáteszem, hogy azóta egyébként pont amiatt az ijadtság miatt, de elképesztő mennyiségű vizsgálat született azzal kapcsolatban, tehát olyan elemzések, követéses vizsgálatok, egészen hatalmas méretű populációkon. Tehát vannak olyan vizsgálatok nemzetközi szinten, amik félmillió gyermeknek a követéses vizsgálatára épülnek. Tehát ezek alapján egyértelműen kijelenthetjük, hogy teljesen fals az a gondolat, hogy autizmust okoznának ezek az oltások. Aztán ugye felmerült az is, hogy megint jött egy olyan folyamat is, ami nagyon gyakori szokott lenni az áltudományos érvelésben, hogy annélkül, hogy igazolni tudnánk egy hatást, már a hatásmechanizmussal kezdünk el foglalkozni, és akkor itt jöttek azok az ötletelések, hogy itt a tiomerzál nevű anyag, amit hát alapvetően tartósítóként használnak itt ezekben a vakcinákban, hogy ez lesz az, ami ezt okozza. Tehát megint hangsúlyozom, hogy nincs hatás, amit meg kéne magyarázni, de azért ettől függetlenül előfordult, tehát nagyon sok ország ettől függetlenül kivonta a tiomerzált a használt anyagok közül, és olyan vakcinákat dobtak piacra, amiben ez nincs benne.
Biztos, ami biztos.
És érdekes, például Japánban volt egy ilyen vizsgálat, ahol gyakorlatilag utána éveken keresztül tudták követni azt, hogy van-e változás, és nincs, és ugyanúgy azt tapasztalták, hogy növekszik az autizmus diagnózisoknak a száma. Tehát semmi köze nem volt a kettőnek egymáshoz.
Mi az oka egyébként, most ez nem konkrétan erről vonatkozik, hanem pszichológiailag kérdezik, mi az oka annak, hogy van egy ilyen vizsgálat, vagy van egy ilyen hír, ami egyértelműen az évek során aztán kiderül róla, hogy tök hamis, mégis ez a kétségbe esett ragaszkodás ehhez, hogy magyarázatot találjunk egy jelenségre, vagy azért rendben túlmutat az, hogy az oltás ellenesség miért kapaszkodott ebbe bele, hisz a számukra is nyilvánvaló, most már ha elolvassák az óta született eredményeket és kutatásokat, akkor nyilvánvaló, hogy el kéne engedni ugye ezt a dolgot, de hogy nem. Tehát, hogy ez még mindig egy sokszorosan megcáfolt kutatás eredményébe kapaszkodva, igenis teret nyer, és tömegeket köt le ezzel a baromsággal.
Igen. Én erre azért azt mondanám, hogy azért tehát ez egy szemléleti problémából fakad. Tehát mi azt gondoljuk általában, hogy szeretjük a könnyen megfogható okokozati viszonyokat az életben. Tehát, hogyha arról van szó, hogy van egy influenza vírus, akkor az megtámad engem, akkor van egy influenza tünet együttes, és ez az influenza vírus csak ezt fogja okozni, és influenza csak az influenza vírus fog okozni. Ez egy ilyen tök jó kipipálható dolog, hogy tudom, hogy az a dolog, ami bekövetkezett, az miért következett be. De én az autizmusnál nincsen, meg egy csomó más betegségnél nincsen ilyen történet, hanem az van, hogy hát tudunk kockázati faktorokat, tudunk védőtényezőket, de úgy igazából nem tudjuk megmondani konkrétan, hogy mi az oka annak az, hogy a Pistike az most így viselkedik mondjuk felnőttkorában vagy gyerekkorában, és hogy ilyenkor elkezdünk mindenféle elméleteket ilyen gondolatkonstrukciókat létrehozni arra, hogy mi lehet a konkrét oka annak, hogy Pistike most miért így viselkedik. És hogy ezek az összeesküvés elméletek azok azért tudnak nagyon jól terjedni, mert adnak egy konkrét magyarázatot, hogy persze itt jön az orvos azzal, hogy ilyenfajta kockázati tényező, meg olyan protektív faktor, meg egyébként nem tudjuk, meg azt se tudjuk megmondani, hogy egyébként Pistike 3 éves korában, amikor megkapja a diagnózist, hogy ő egy jó, magasan funkcionáló autista személy lesz, vagy milyen más problémák fognak még előre lépni, ellentétben jön XY a Facebook csoportból, és azt mondja, hogy ne hülyéskedjetek, ez az oltástól van, én ezt tudom, és hogyha megveszed a homeopátiás oltást kivezető szettet X000 forintért, akkor Pistike meg fog gyógyulni, és minden szép és jó lesz. Tehát, hogy ezek a nagyon egyszerű, de nagyon fals magyarázatok azok, amik nagyon jól terjednek az emberek körében, és hogy ez mennyire jól működik, itt most a tiomerzel a szóba került, én annak figyeltem, amikor kivonták a forgalomból ezeket a tiomerzel komponensű oltóanyagokat, akkor ugyanezek a narratívák, tehát hogy az oltásnak valamelyik komponense okoz ez és az, automatikusan átvetültek egy másik komponensre.
Ó, az jó!
Tehát majdnem szó szerint ugyanazokat az érveléseket olvastam, csak mondjuk már nem a tiomerzel volt az alanya ennek az érvelésnek, hanem mondjuk egy teljesen másik komponens, tehát vannak olyan oltások, ahol valamilyen alumínium alapú fertőtlenítő vagy ilyen tisztítószert alkalmaznak, de hogyha nem az alumínium, akkor most a COVID oltásnál az mRNA-s darabka, vagy bármi. Tehát hogy az a lényeg, hogy az érvelésnek a logikája nem változik, csak rávetítjük a következő olyan komponensre, amiről feltételezzük, hogy majd akkor ez lesz a mindenféle bajoknak a forrása.
Itt egy pillanatra pillanatrájunk meg a homeopátiás oltás kivezető. Tehát ott azért, ott egy kicsit a szemöldökem az így a tarkómig ment, hogy micsoda?
Ez valós.
Igen.
Mi?
Igen,
hogy
valós, tehát hogy több, és sajnos azt kell mondanom, hogy orvos végzettségű érintett is van ebben a történetben, hanem különféle vagy átképző anyagokkal, vagy tényleg ilyen homeopátiás kategóriába sorolható, semmire nem jó, de nagyon hangzatos nevű termékekkel, azt állítják, hogy ők ki fogják vezetni az oltásnak a hatásait. A kevésbé bátrak csak azt mondják, hogy a mellékhatásoktól szabadítanak meg, de láttam én már olyan leírást is, amiben az volt, hogy magának az oltásnak az immunrendszerre gyakorolt hatását is képesek megszüntetni, tehát hogy arról van szó, hogy el is felejti a szervezet, hogy valaha oltást kapott, és boldogan élünk, ahogy az elmészetben őseink.
Amíg meg nem halunk, valamelyik betegségben, amely nem leszünk.
Amíg meg nem halunk. Hála az égnek ez így nem működik, és abszolút mértékben ezek a termékek nem működnek, mert egyrészt a homeopátia nem működik, másrészt meg, hogy magának az oltásoknak a hatása az nem olyan, hogy nyomok egy ilyen vakut, mint a Men in Black-be, és akkor ő elfelejti.
De nem, ez tök jó, a rendszer visszaállítás. Tehát ez nekem, és lehetne más dolgokra is, tehát olyan hibákra, amiket elkövettem az életben, olyan dolgokra, amiket megbántam, hogy ezekre is van homeopátia. Ne kezdjük el népszerűsíteni, mert van. Attól félek, hogy van.
Igen, és azért szeretném még egyszer így hangsúlyozni, hogy amikor azt mondtuk az előbb, hogy ez valós, az a valós, hogy vannak emberek, akik ezt ténylegesen komolyan állítják.
Akik eladják, tehát vannak emberek, akik ezt árulják. Bocsánat, közben csak elérkeztünk a 11 órához, bár most vagyunk a legjobb résznél szerintem. Pintér Andrással, a Szkeptikus Társaságok elnökével beszélgetünk, illetve Meleg Sándor dietetikus szociális munkással, és a hírek, illetve Frank Zappa után vissza fogunk térni az autizmusra, addig próbálom megemészteni ezt az információt, illetve ennek a jövőbe nagyszerű elágazásait tudom elképzelni most már. Ez a például a hűtlenség visszamenőleges érvénytelenítése, meg számtalan lehetőséget látok ebben a homeopátiában még, ami működhet. Ifjúkori baklövéseknek a kijavítása visszamenőleg. Gyakorlatilag egy belső időgépet találtunk fel ezzel a homeopátiával. De most jön egy klassz kis hírcsokor, meg Frank Zappa fog énekelni önöknek, és gitározik is.
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Parakovács Imre.
It wasn't very large, there was just
enough room to cram the drums in the corner over by the Dodge. It was a 54 with a mashed up door and a cheesy little amp, with a sign on the front said Fender Champ and a second hand guitar. It was a Stratocaster with a whammy bar. We could jam in Joe's garage. His mama was screaming, turn it down. We were playing the same old song in the afternoon, and sometimes we were playing all night long. It was all we knew, easy to, so we wouldn't get it wrong. Even if you played it on the saxophone. It was pretty good. We talked about keeping the band together, and we figured that we should. Cause about this time we was getting the eye from the girls in the neighborhood. They'd all come over and dance around like. So we picked out a stupid name, had some cards printed up for a couple of bucks, and we was on our way to fame. Got matching suits and Beatles boots and a sign on the back of the car, and we was ready to work in a go-go bar. One chance in life to play a song that goes like.
Turn it down! Turn it down! We have children sleeping here! Don't you boys know any nice songs?
Well, the years was rolling by.
Itt van velünk a telefonban Meleg Sándor, dietetikus, szociális munkás, illetve itt van a stúdióban Pintér András Pinyó, a Szkeptikus Társaság elnöke, és ott a nagyon mély vízbe voltunk, tehát ott voltunk, hogy a oltások hatásának utólagos kivezetése homeopátiával, ez azt hiszem, hogy a csúcsa számomra így, tehát az áltudománynak egy zászlós hajóját sikerült most megcsípnem ezzel, mert ez valami gyönyörű.
Ez annyira jó, azért én szeretnék egy kulisszatitkot megosztani a hallgatókkal. A szünetben, amíg itt az eleben, meg a hírek, a para semmi mással nem tudott beszélni, csak erről. Tehát, hogy tényleg...
Hát, mert hogy ez
tényleg csodálatos... Ez annyira hatott.
Mert ez tökéletesen az élet rengeteg problémája a megoldást nyújt. Tehát a fiatalkori hibák kivezetése homeopátiával, szóval számtalan dolgot, egy belső időgépet lehetne építeni, ami folyamatosan korrigál.
De akkor én leszek az, aki kinyírja a bulit, és visszatérnek egy kicsit a komolyra.
Igen.
dolgokra.
Igen.
És hát ugye Sanyi emlegette ezt, hogy ugye nagyon egyszerű magyarázatokat keresünk a dolgokra, és ugye ez volt a nagyon nagy sikerének az alapja. Annak a cikknek azért lett ekkora sikere, amit ugye Andrew Wakefield teljesen fals módon összehozott, hogy egyszerűen nagyon sok ember úgy érezte, hogy na végre megvan a magyarázat.
Aha élményt kapta
hogy
meg.
Gyakorlatilag aha, tudom ezért. Már, hogy mi van, és ugye elkezdték felkarolni őt, tehát ő lett az, akit állandóan hívtak mindenhová. Na most ebből így visszatáncolni nyilván nem annyira életszerű. Tehát, hogy ő tulajdonképpen ehelyett ő mit csinált, egyre mélyebbre ásta bele magát ebbe az egészbe. És
miközben ő tudta a legjobban, hogy amit publikált, az hát, hogy is mondjam, gyenge lábakon áll. Hát az az érdekes, hogy az ember időleg elhiszi a saját hazugságát, ha eléggé megerősítést kap, illetve a média felelőssége. Azért ez rohadt fontos ilyenkor megemlíteni.
Hát én nem tudom, de én Andrew Wakefieldet hallottam már jó párszor beszélni ebben a témában, és tényleg úgy beszél, mint aki elhiszi. Nem tudom azt állítani, hogy elhiszi, amit mond, de az biztos, hogy annyiszor ismételte már el, hogy akár saját maga is elhiheti ezeket a dolgokat. Viszont az biztos, hogy akkora sztár lett ebben a körben, hogy van, tehát azok az emberek, akik őt hitelesnek tartják, ők ugye természetesen, és itt jön be az, amit szintén Sanyi emlegetett, az összeesküvés elméletek. Hogy ettől kezdve mindenki más egy globális összeesküvésnek a résztvevője, aki a cikk lebuktatásában részt vett, egyébként a Guardiannek volt egy újságírója, aki ebben részt vett ennek a lebuktatásában, egy oknyomozó újságíró, és hát ennek nyomán vonták vissza a cikket. De mindenki gyakorlatilag ezeknek az oltásellenes embereknek a szemében egy globális összeesküvésnek a résztvevője, ami arról szól, hogy nem is tudom, hogy pontosan, mert annyiféle különböző dolgot mondanak, ugye mérgezni próbálnak minket, befolyásolni próbálnak minket, nem is tudom, és annyit lehet, hogy több dolgot tudsz felsorolni.
Miért mi akarja eltitkolni a világ, hogy igen, tehát miért, mi a célja a világnak azzal, hogy el akarja titkolni a tömegek elől azt, hogy ezek a, igen, tehát hogy ez okozza az autizmust.
Ebben azért, hogy mondjam, nagyon-nagyon vegyes képek vannak, mert az a helyzet, hogy amikor mondjuk komment szekcióban vagy valahol találkozunk ilyen összeesküvés elmélet hívőkkel, akkor egyidejűleg egymásnak ellentmondó narratívákat is tudnak nagyon teljes erővel képviselni. Tehát, hogy pont a Covid-járvány volt az, ahol egyébként eleve az volt, hogy ezt valakik ránk szabadították, hogy kinyírjanak minket, majd utána a járvány ellen bevetett oltással is meg akartak minket ölni, és gyakorlatilag nem tudom, hogy... Tehát, hogy ezt
és hogy nem létezik a vírus, az is volt,
tehát,
ugye.
Nem létezik, de mesterségesen szabad.
Igen.
Tehát, hogy alapvetően ezek egy idejűleg akár egy embernek a fejében is léteztetnek ezek a magyarázatok a világra, és amikor, ja, és miközben megpróbáltak minket megölni, közben, ha elmondjuk, hogy mondjuk a járványokán hányan haltak meg, és miért kellene védekezni, akkor megtagadják azt, hogy a járványokán rengetegen meghaltak volna, tehát, hogy emiatt kellett volna a védőoltás. Tehát, hogy ezekben egy idő után semmiféle racionális vagy logikus belső kontextus nem marad, hanem bármilyen ellenoldalról származó véleményt következetesen is teljes erővel próbálnak tagadni, és nyilván ebben egy idő után semmiféle logikus összefüggés nincs, és ez az autizmus esetében is így van, tehát hogy tudjuk kik azok, ki akarják írtani az emberiséget, de mivel az emberiségnek a létszáma gyarapodik, ezért megpróbálnak valami olyan módszert kitalálni, amivel, hogy ha már gyarapodunk, akkor ne legyen olyan, de amikor mondjuk, hogy akkor ezek ellen lehetne védekezni, akkor a védekezésnek az eszközeiben is azt látják, hogy akkor ezt a gyógyszerlobbi akarja, hogy meggazdagodjon. Ha kimutatjuk azt, hogy igazából a védőoltásokból annyira nem gazdagodnak meg a gyógyszerlobbi, és ott nagyon alacsony profitrátával dolgoznak, és iszonyatos fejlesztési költségek vannak, akkor ott általában ránk csapják az ajtót is elmennek. Tehát, hogy igazából ezekben az évrendszerekben már én nem nagyon szoktam belemenni, mert jól van, hát ebbe úgyse tudok olyat mondani az ellenfélnek, amit ő elfogadna esetleg tényként.
De az alapján, amit elmondtál, úgy tűnik, hogy te azért beleereszkedtél ebbe az óceánba, belemerültél.
Igen, igen, igen. akkor voltak kalandjaim ilyen vitákkal és különféle csoportokban. Hát engem ugyebár a saját magamban meg is találnak ezek az emberek. Előszeretettel.
Melyik is az, hogy akkor el tudjuk mondani, mi is a te blogod, amit...
Ez az alimento.hu nevezeti oldal, illetve Facebook oldal, ahol időnként írok ilyen debunking típusú cikkeket, és az autizmus, hát ez az egész történet az én oldalamdal úgy kezdődött, hogy amikor megpróbálták gluténmentes diétával gyógyítani az autizmust, akkor én ennek okán írtam egy 5-6 részes cikket az autizmusról, illetve a diétás összefüggésekről, amiből aztán egy később egy komolyabb anyag is született, de én úgy találkoztam ezzel, hogy ott megpróbálták szegény autista gyerekeket meggyógyítani mindenféle diétával, illetve étrendkiegészítővel. És hát itt ezekkel kapcsolatban azért továbbra is ezek léteznek, és nagyon sok problémát okoznak a szakembereknek. Illetve hát ezek a hívők a mai napig itt vannak, csak egészen durva dolgokat csinálnak jelen pillanatban. És akkor most így a homeopátiára visszakötve, tehát a homeopátiának azért van egy nagy előnye, hogy nem hat, de egyébként totálisan ártalmatlan. Ellentétben, hogyha klórdioxidos fertőtlenítőt meg hidrogén peroxidot itatok a gyerekemmel, annak azért komoly egészségügyi kárai lehetnek.
Jelenlegi tudásunk alapján lehet változtatni az alapállapoton, egy autizmus definiált alapállapoton bármiféle kezeléssel, vagy terápiával, vagy bármivel?
Hát ugyebár itt a gyógypedagógiának a szerepe nagyon nagy, mert hogyha nagyon korai szakaszban képes vagyok diagnosztizálni az autizmust, és megfelelő gyógypedagógusok és szakemberek kezébe helyezem a gyereket, akkor ők hatalmas fejlesztő munkát tudnak végezni, és ennek eredményeként egy egészen jól funkcionáló felnőtt életkor tudunk elérni. Tehát, hogy itt Magyarországon már vannak autista személyek, akik egyetemet végeznek el, és munkahelyük van, és köszönik szépen segítséggel, de képesek a mindennapi életüket lebonyolítani. Olyan típusú terápia nincsen, hogy én diétáztatom a gyereket, és megszűnik az autizmus, és olyan sincsen, hogy adok neki étrendkiegészítőt, és megszűnik az autizmus.
Meg autizmus ellenes homeopátiás szer sincs, meg gyógyszer, meg tehát biokémiai ilyen, megoldás hát, nincs.
Neurológiai, tehát hogy pszichiátriai gyógyszereket szoktak adni, mert vannak, például az autizmusnál nagyon magas arányban fordul elő, például társuló epilepszia, gyógyszeresen kezelni kell. Előfordulnak egyébként emésztőrendszeri problémák is, tehát én most néztem friss adatokat, nagyjából az autista személyeknek a felében van kisebb-nagyobb emésztőszervi panasz, és nagyjából olyan negyede az arány, ahol ezek egészen markánsak. Ott esetleg lehet gyógyszeres vagy diétás megoldásokat alkalmazni, ami ránézésre javítja az autizmusnak az állapotát, mert hogyha nem fáj állandóan a hasa, akkor nem lesz nyűgös és frusztrált, de egyébként magának az autizmusnak az állapotát ezek a diéták nem befolyásolják.
Figyelek.
Most ugye pont emiatt kezdődik ilyenkor el az érthető módon az a folyamat, de ez egyébként orvosilag is igazolható az olyan kondícióknál, amiknél, hogy mondjam, gyógymód vagy változtatásra, érdemi változtatásra nem nagyon vanok, hogy nyilván meg kell próbálni elkerülni.
Tehát ugye
van egy ilyen törekvés, hogy akkor nézzük meg, hogy mivel kerülhető el. Na most egyrészt ehhez ugye jól kellene értenünk és tudnunk azt, hogy mi az, ami okozza. Tehát ez, és ugye az, abban már biztosak lehetünk, hogy nem egy dolog okozza. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy egy dolgot kell megtalálnunk, és akkor azt a dolgot, azt kiiktatjuk.
Egy transformátorház volt a közelben.
Na most, igen. Na most önmagában már ez egy teljesen fals gondolkodásmódhoz vezet akkor, amikor azt mondják, hogy az oltások okozzák, mert hogy nem lehet egy ilyen faktorra visszavezetni. Egyébként ez teljesen konzisztens például azzal, hogy egy spektrum zavarról van szó.
Mert hogy
egy alá. Kicsit, igen, egy, egy kicsit, ugyanaz, kicsit más,
a, ugyanaz a logika, de logikailag ugyanaz.
Igen. Na most ugye itt tehát érthető az, hogy az elkerülésével próbálkozunk, tehát hogy akkor lehetőleg minél kevésbé...
Önmegtartóztatás.
Az egyébként igen, tehát hogyha nem, igen, nem születik gyerekünk, akkor nem lesz autista gyerek, ez biztos.
Ugye?
Hát ez teljesen igaz. Ugye vannak olyan genetikai tényezők, amik úgy tűnnek, hogy hajlamosító tényezők, vannak ilyen sejthető, vagy részben ismert környezeti tényezők,
De ugye itt arról van szó, hogy ezeknek a környezeti tényezőknek a, alapvetően a magzati fejlődés idején történő környezeti tényezőkről beszélünk. Tehát ezeknek a hatását is ugye akkor lehet kiküszöbölni igazából, hogyha tényleg jól ismerjük, hogy, mi, hogy miről van szó. Tehát hogy így az egy nagyon-nagyon fontos dolog, és itt is van egy ilyen általános tévhit, hogy oké, hogy ez a fejlődés, az idegrendszeri fejlődés egy zavara, ami nagyjából ugye az életkorban, így a születés utáni első egy-két évben kezd el úgy markásabban megjelenni, és akkor a második év környékén már kimutatható. De hogy arról van szó, hogy közben ez nagyon úgy tűnik, abban az irányban mutatnak az adatok, hogy ez már a születéskor gyakorlatilag egy determinált helyzet.
Igen, de azáltal, hogy nem lehet diagnosztizálni rögtön mondjuk a terhesség alatt, vagy a születés után, ezért alakulhatott ki ez az elképzelés, hogy valami történik a csecsemőkorban, ami miatt mondjuk két éves korban ez megjelenik. Nyilván tudománytalan a hozzáállás, de ha csak a külső szemlélő vagyok, akkor elfogadható ez.
És itt van egy poszthok típusú érvelés egyébként, ez az, hogy a poszthok ergo propterhok, így hangzik eredetileg, hop, ugye ez az utána, ezért miatta.
Ja, igen,
amit
igen.
Ugye nagyon-nagyon gyakran elkövetünk ezt az érvelési hibát. Ez azért van, mert ugye amikor ugye beszéltünk már erről, 18-20 hónapos környékén lehet már általában kimutatni, diagnosztizálni ugye a fejlődésnek abban a szakaszában a magát a diagnózis illet fölállítani. De mivel esik ez egybe? 20 hónapos koráig, Magyarországon különösen, ugye a legtöbb országban egyébként nincs ennyi kötelező oltás, nálunk 20 hónapos koráig legalább 7 különböző szakaszban, kombinált oltásokban 10-11 különböző betegség elleni vakcinákat kap a gyermek. Ebben vannak már emlékeztető oltások is. És ugye az, amiről ugye szó volt az MMR oltás, ugye a kanyaró, mumps és rubella elleni védőoltás, ez tipikusan 15 hónapos korban kapják meg.
Ki ez az ember? Dr. Szabin? Na várjon egy cseppet.
Igen, figyelj. Oh. Jó. Az a polió, az teljesen más.
Oké, csak mondtam. Oké, mindegy, ide illet. Igen,
az a kapcsolatban így ez így nem szokott így konkrétan felmerülni, de tényleg, tehát az MMR oltást azt tipikusan 15 hónaposan kapják meg, tehát ugye adja magát a következtetés mindenkinek a fejében, hogy amikor 20 hónapos korában az én gyerekemnél diagnosztizálják, hogy rajta van az autizmus spektrumon, akkor biztos, hogy azért, mert 3 hónappal korábban, vagy 5 hónappal korábban megkapta az MMR védőoltást. De nem. Tehát ez az, amit a tudományos eredmények alapján kijelenthetünk, hogy ez nincs ilyen, meg ez az összefüggés, nem okolhatóak a
mondjuk ezt egész egyszerű kimutatni, és vannak országok, ahol ez kötelező, vannak országok, egyáltalán nem. Na most, ha az arányok ugyanazok a két szituációban, akkor ugye nyilvánvaló, mert hisz az esetben, ahol kötelező, hogy sokkal nagyobbnak kéne lenni ugye az autizmus a diagnosztizáltak arányának.
Igen.
De nem így van. De
ilyen összefüggéseket nem látunk.
Ehhez én azért két dolgot hozzátennék, ami most az előben hangzott. Az egyik itt fölbukkant a bölcsöde. Azt azért nagyon fontos tudni, mivel itt az autizmusnak az egyik vezető tünetcsoportja az a közösségi, szociális viselkedésre vonatkozik. Nagyon sok esetben akkor kerül sor a diagnózisra, amikor a gyerek bölcsödébe, illetve óvodába kezd járni, és a társas viselkedésben látványossá válnak az egyébként addig a családban megszokott apró furcsaságok, és ezek már több gyerek között mondjuk előjönnek, és például azért csúszik nagyon sok esetben ki a diagnózis, mert a szülők mondjuk sokáig nem járatják bölcsödébe, ugyebár ott nem is kötelező járni, óvodába meg csak viszonylag öt éves kortól, és csak később kerül napvilágra a tünet, és akkor nyilván a szülő azon kezd el gondolkodni, hogy mi történt azelőtt, hogy a gyerek eljutott volna a közösségbe, és megjelentek volna a tünetek. A másik meg itt az országok közötti összehasonlítás, megnéztem rengeteg statisztikát, ezek szerintem nagyon megbízhatatlanok ilyen szempontból, mert országonként nagyon eltérő protokollok, illetve kiépült diagnosztikai rendszer van. Még az USA-nak a tagállamaik között is hatalmas különbségek vannak, mert egyszerűen más protokollt, illetve más intézményrendszert használnak a diagnózisra, illetve nagyon nagy eltérések vannak benne, de még ha a magyar viszonylag egységes rendszert nézem, akkor is hatalmas nagy különbségek vannak a megyék között, ami nem nagyon magyarázható azzal, hogy, hogy itt az egyik megyébe több oltást kapnak a gyerekek, vagy a másik megyébe kapnak több oltást. Egyszerűen például az is egy nagyon fontos kérdés, hogy az adott megyébe hány olyan gyerek pszichiáter, illetve gyógypedagógus van, aki képes megfelelő diagnózissal elvégezni, tehát hogy fölismeri akár az enyhébb tüneteket is, vagy hogy mondjuk az adott településről, mondjuk valami borsodi zsákfaluból eljut-e a gyerek odáig, hogy bejusson mondjuk egy szakrendelésre, és valaki észrevegye, a védőnő, a gyerekorvos, vagy valaki más, hogy ennek a gyereknek kellene egy kivizsgálása autizmusra. Én most újabban nagyon sok olyan esettel találkozom, amikor egészen késői felnőtt korba jutnak el emberek diagnózissal, tehát hogy nagyon komplex problémával kerülnek be mondjuk egy szociális munkásnak a kezei közé, és hát neki jó eszébe, hogy hát te figyelj, nézzünk már meg, hogy van-e rajta vagy-e a spektrumon, mert a problémáim nagyon úgy néznek ki, mintha ez egy autizmus lenne.
Ez egyébként egy viszonylag ez egy olyan vizsgálat, vagy egy olyan dolog, ami elég biztos, tehát hogy ugye Susan Boyle-re emlékszünk, nem tudom ki hallotta, ki nem, ugye egy tehetségkutató induló énekesnőre, aki nem tudom, 60 évesen diagnosztizálták, és tényleg számára ez egy nagyon-nagyon fontos diagnózis volt, hiszen ő egész életét úgy érte, hogy nem értette ezt, hogy nem értette, hogy ezek az emberek mit akarnak tőle ott körülött, meg az egész ilyen különös volt, és végre ezzel bekapta ugye ezt a fajta diagnózist, és innentől kezdve egy kezelhetővé vált az egész dolog, tehát el tudta bonyolítani az életét egyébként a történetbe, holott az ugye mégiscsak Nagy-Britániáról beszélünk, ahol azt gondol az ember, hogy valamivel feljeltebb a történet. Itt valóban, amit mondtam, hogy a Szurgut nevű szibériai falvacska, meg a Adiliget között azért óriási különbségek vannak, de hogy ez a vizsgálat, ez egy teljesen egyértelmű, ez amivel kimutatnák esetleg?
Hát ez egy standard vizsgálat, de ehhez kell egy olyan szakember, aki ezt tudja értékelni. Tehát, hogy az autizmus esetén az a bonyolult az egész helyzetben, hogy nincsen biomarkerünk, amit tudunk mérni. Uh-huh. Nem tudom azt mondani, hogy csinálok egy vérvételt, vagy egy agyi vagy CT felvételt, vagy valamit, és akkor rámutatok, hogy na, az ott az autizmus. Itt arról van szó, hogy a viselkedéses tüneteket egy szakembernek értékelni kell, beszélgetni kell az illetővel, meg kell nézni, hogy milyen területeken, milyen teljesítő, milyen szinten funkcionál, illetve teljesít, és a szakember tudja megmondani utána azt, hogy ez most egy spektrumon lévő személye, vagy valami más probléma. Tehát, hogy az, hogy például valakinek szociális szorongása van, az nem csak az autizmus, hanem tucatnyi más dolog miatt van, tehát ezeket egy szakembernek kell tudni elkülöníteni egymástól.
Amikor
Susan Boyle szóba került, tényleg nagyon sok olyan ember van, aki felnőttként jut el odáig, hogy kap diagnózist, és ez egy hatalmas megkönnyebbülés nekik, hogy én nem egy antiszociális őrült vagyok, és nem olyan típusú problémáim vannak, nem trehány vagyok, nem hanyag vagyok, nem munkakerülő vagyok, meg az összes többi hülyeség, ami el szokott hangozni, hanem hogy nekem egy diagnózisom van, ami magyarázza az én működésemet.
Amikor azt mondjuk, hogy ez a vizsgálat egy standard vizsgálat, akkor ez úgy standard, hogy világszerte standard?
Sajnos nem. Tehát, hogy nyilván vannak a szakmai szervezetek, akik meghatároznak egy standardet, hogy ezt kéne csinálni, de hogy mondjuk melyik ország ezt mikor vezeti be, és hogy milyen erőforrásokat tesz erre a tesztre, az abszolút mértékben változó. Hát, mint mondtam, hogy még az USA tagállamok között is hatalmas különbség van. Tehát, hogy mondjuk a New York és környékén, ahol mondjuk viszonylag jó kiépült, és nagyobb népsűrűség miatt több civil aktivitáson és jobban odafigyelnek ezekre a témákra, ott mondjuk egészen más a diagnosztikai arány, mint mondjuk a Amerika közepén, ahol mondjuk kukoricatermesztés folyik, és nagyon kevés nagyváros van, ahol kevés szakember van. Tehát, hogy ezeket a térképeket érdemes megnézni. A világ viszonylatban meg még nagyobbak a különbségek, tehát, hogy a fejlődő országokban, ahol egyébként még nem is nagyon tudnak arról, hogy van autizmus, ott például mondjuk abszolút hiányzik a diagnosztikai rendszer, és aki meg esetleg van, az mondjuk értelmi sérültként van könyvelve, vagy valamilyen pszichiátriai intézményben ezt állítják, mint őrültet.
Mit tesz a szkeptikus társaság ez ügyben? 11:30 van, lassan rákanyarodhatunk erre.
Hát most éppen azzal igyekszünk tenni, ugye, hogy erről beszélünk.
Rádióban erről beszélünk.
Egyébként azt hiszem, hogy beszélhetek erről tervezünk egy olyan beszélgetést, ahol többek között Sanyit is szeretnénk ebbe bevonni, illetve autizmussal foglalkozó szervezetek képviselőit, illetve gyógypedagógiai szakembereket szeretnénk ebbe bevonni, hogy kicsikét tovább tudjuk ezt vinni, tovább tudjuk gyűrűzni, vagy tovább tudjuk görgetni. Én azt szeretném, hogyha ezt egy klub esemény alkalmával tudnám megcsinálni, ezt nem ígérem, hogy a szeptemberi klub az már erről fog szólni, de hogy az év, tehát a következő tanévben, amit igyekszünk majd így a tanévhez igazodni, tehát hogy amikor az oktatás megkezdődik, akkor mi is elkezdjük a klubjainkat újra. Hát valószínűleg újra meg fogunk próbálkozni azzal, hogy ilyen személyes jelenléti formában hirdessük meg a klubokat.
Az analóg térben.
És az analóg és a digitális térben. Tehát is kombinált.
Maszkot ne, hogy az autizmus járvány magukat is szentsen valamelyik.
Igen, egyébként ez az autizmus járvány, ez jó, hogy mondod, mert elhangzott, csak aztán így nem nagyon beszéltünk róla, hogy ugye ez most leginkább az Egyesült Államokban hallható. Tehát
és ott, akkor már térjünk vissza ott a kutatások felfüggesztésére, mert az egy nagyon-nagyon durva húzás. Az, hogy vissza kell menekülni a Garikó Katalinnak Magyarországra, azt azért nem gondoltam volna.
Igen, itt ugye arról van szó, hogy az Amerikai Egyesült Államok egészségügyi minisztere gyakorlatilag az az oltás ellenességéről elhíresült RFK igen. Junior.
Egy konkrétan egy oltás ellenes ember, aki
most már ott
tudományos tényeket terjeszt.
Így van, és ő rendszeresen használja ezt a kifejezést, hogy autizmus járvány van, hogy jön a statisztikákkal, hogy mennyire nő, folyamatosan növekszik az autizmus diagnózisoknak a száma. Az ugye ő már ebbe a mélységbe már nem megy bele, amiről itt volt szó, hogy valójában itt a diagnosztikának a fejlődéséről, kiszélesedéséről van szó, arról, hogy egyre többen egyáltalán fordulnak ez az eszközhöz. Másrészt ugye egyre inkább, ahogy standardizálódik ez az egész, és egyre inkább egy egységesebb rendszer van mondjuk egy-egy országon belül, bár ugye mondta Sanyi, hogy ez nem teljesen van így, de akkor is egyre több a lehetőség arra, hogy ténylegesen diagnózist kapjanak. De most persze, hogy így a statisztikákban egyre nagyobb számokat látunk, de ő ezt úgy emlegeti, és ezt leegyszerűsíti, és riogat vele, hogy egy autizmus járvány van, és ő is hajlamos mondjuk előszedni azokat az embereket, meg azokat a példákat, ahol a legsúlyosabb eseteket.
De ne aggódjanak, hisz egy retardált is lehet az Egyesült Államok elnöke. Igen, tehát, hogy azért lehet, hogy van autizmus járvány, de nincsenek elzárva semmitől, tehát nyugodjanak meg, még egészségügyi miniszterek is. Vagy
azért szeretném, ha itt nem történne semmilyen összemosás.
A retardáció és az autizmus két nagyon különböző dolog, de az előző, az súlyosabb. De a minden esetre, hál' Istennek a szkeptikus társaság műsorában vagyunk, úgyhogy a távdiagnózissal nem próbálkozunk egy amerikai elnök esetében, de lenne néhány tippem, mint amatőr önjelölt autodidakta nőgyógyásznak és pszichológusnak. Szóval, ja, de hogy térjünk vissza erre. Tehát, hogy nincs, de azért, tehát, hogy is mondjam, tehát járványról, tehát alapesetben mindazok számára, akik ezzel nincsenek tisztában, akkor beszélhetünk, hogyha van valami olyan hordozó, egy baktérium, egy vírus, egy nem tudom micsoda, egy fehérje, vagy bármi, ami valamiről valamire, mondjuk mókusról mókusra, vagy emberről emberre, át tudja vinni ezt a betegséget. Egy csomó betegség esetében nincs ilyenről szó, tehát hiába több ilyen betegség van, azok egymással nem függnek össze.
És hangsúlyozom megint, hogy nem betegségről beszélünk.
Mármint igen.
Tehát, hogy alapvetően egy zavarról beszélünk, egy fejlődési zavarról beszélünk, ez nem azonos azzal, hogy betegség, tehát ez nem ebbe a kategóriába tartozik.
Ugye ezt is nehéz azért, lássuk be, ezt is nehéz azért összerakni. Tehát, hogy hát ha nem betegség, akkor micsoda, érted, mert hogy ez olyan, mint hogy az ember még udvariatlan, vagy olyan, mint hogyha mondjuk neveletlen, vagy olyan, mint hogyha buta.
Hát erre egyébként erre vannak szakmai modellek, és ezt jó lenne ilyenkor egy kicsit kihangosítani, mert hogy a betegség fogalom az egy úgynevezett medikális modellből következik, ami gyógyítani akar, vagy legalábbis kezelni akar állapotokat. Az autizmus esetén már az úgynevezett társadalmi modellben szoktunk gondolkodni, és nem csak az autizmus, hanem sok más fogyatékosság, illetve állapot kapcsán is ez szóba kerül, hogy igazából nem feltétlenül csak az a probléma, hogy az adott személy másként működik a társadalomban, hanem a társadalomnak az erre adott reakciója határozza meg a működését. Én erre azt szoktam például hozni, hogy például az autizmus esetén szoktunk használni vizuális segédeszközöket, amik elmagyarázzák, hogy ha bemegyünk egy kórházba, akkor mi történik velünk. Ez nyilván ez nem csak egy autistának lehet segítség, hanem ez egy egyszerű átlagpolgárnak is nehézséget okoz, mert betoppanunk egy rendelőbe, és tele van mindenféle információ zajjal a tér, és nem tudjuk eldönteni, hogy mi fog velünk történni, hova kell fordulnunk, és mi után következik. Így alapvetően ebből a szempontból a társadalmi környezet, amiben benne vagyunk, az sokkal jobban meghatározza azt, hogy mi hogyan tudunk működni, mint az, hogy milyen állapotban vagyunk. És ez egy nagyon fontos szemléletváltás, tehát nem csak az autizmus, hanem más esetben is.
Mindezek által ez nem jelenti azt, hogy feladta, gondolom, az orvostudomány annak a tünetek enyhítését, vagy valamiféle kezelést, csak azt jelenti, hogy nem egyértelműen ez az egyetlen szempont, ahonnan nézni kell, és hogy elképzelhető, hogy valakinek a tünetei egy kosztarikai faluban mások lesznek, mint a Manhattanben.
Hát nyilvánvaló, hogyha az orvostudomány tud majd egy exakt választ adni arra, hogy ennek pontosan mi a folyamata, a kialakulása, akkor nyilván erre lehet terápiás válaszokat keresni, akármilyen, akár gyógyszeres, akár genetikai, vagy egyéb más beavatkozással, de hát addig nekünk az a feladatunk, hogy akik ebben az állapotban érintettek, azok képesek ezenek a társadalomban megfelelő módon működni, és az autista személyek jelentős része segítséggel képes például működni, de ezek a segítségek általában olyanok, amik az összes többi más embernek is hasznosak. Tehát, hogyha mondjuk tényleg visszakanyarodva az előző példához, tehát, hogyha én belépek egy orvosi rendelőbe, és kapok egy nagyon egyszerű, áttekinthető ábrát arról, hogy mi fog ott történni, mit kell előkészítenem, hogyan kell ott egyik ellátási szakaszon a másikra lépni, az nem csak egy autista személynek jó, hanem ez gyakorlatilag bárkinek jó lehet, hiszen azon a saját biztonságérzetünket és a folyamatban való aktív részvételünket tudjuk támogatni. És ezt hívjuk egyébként a szakmában egyetemes tervezésnek, hogy amikor azt gondolunk, hogy akadálymentesítünk egy bizonyos fogyatékosságra, az nem csak az adott célcsoportnak jó, hanem általában minden felhasználónak vagy minden igénybevevőnek jó tud lenni. És nyilván, ha közben föltaláljuk a csodaszert, ami meggyógyít mindent is, akkor nyilván azt alkalmazhatjuk, de kérdés az, hogy egyébként, hogy addig meg mit fogunk csinálni, tehát nem zárhatunk addig mindenkit intézménybe.
És nagy valószínűséggel állíthatom, hogy ez nem a homeopátia felől fog érkezni. Ja. Tehát, hogy érdekes...
Nagy valószínűséggel nem ez a történet, hanem ez valami másfajta terápiás.
Igen, erről a rendelőbe belépésről eszembe jut ez a kiváló háborús vigyáték, aminek most nem tudom felidézni a címét, de a hallgatók majd segítenek, mikor is az indián bemegy az orvosi rendelőbe, ahol hát ugye a problémáit elővezeti, melyek hát leginkább trippernek nevezhetőek, és azt mondja, hogy hát milyen nagyszerű már, hogy ennyit fejlődött az orvostudomány, hogy régen egy izzó drótot dugtak az embernek a péniszébe, de most már csak kap egy tablettát, és már is meggyógyul, miközben a háttérben látjuk az orvost, aki egy drótot izzít egy ilyen láng fölött. Szóval jobb, ha tudjuk valóban, hogy mi vár ránk egy rendelőben, hogyha belépünk akármilyen tünettel. Magyarországon mi a helyzet? Mert azért ami engem nagyon megnyugtat, hogy azt gondolom, hogy vártunk is kormányunk, hát a legtöbb ilyen egészen furcsa dologban együtt rezeg ezzel a posztrusz valósággal, ezzel az egész trumpista őrülettel, de szerencsére például pont a védőoltások tekintetében, és pont az oltások tekintetében nagyon határozottan pozitív álláspontot képvisel, eltérően ezektől a furcsa új politikusoktól.
Hát mondjuk kicsit annyiban árnyalnám, hogy nem tudom, hogy mennyire gondolják ezt tudatosan, az biztos, hogy még a védőoltási rendszert a kormányzat nem tisztelte meg, tehát hogy ez most csak azért van, mert elfeledkeztek róla, vagy mert tényleg így gondolják, az egy részletkérdés. Az viszont biztos, hogy már van Magyarországon olyan politikai erő, ami ezeket az oltás ellenes narratívákat nagyon erősen használja a politikájának az építésére, és nagyon-nagyon aktívan begyűjtik ezeket az összeesküvés elméletben hívőket, és belőlük meg szavazókat próbálnak toborozni, és most jelen állás szerint ez úgy néz ki, hogy az illető párt azért parlamenti küszöb, illetve fölötte van, tehát hogy annyi embert azért csak sikerült összefogdosni az oltás ellenességgel és az összes többi összeesküvéssel, ami azért elég ahhoz, hogy a parlamentbe bekerüljenek. Ez engem őszintén szóval egy picit aggaszt.
ezzel vagyunk kiírtani.
Igen, na most azt a óriási hibát követtem el, hogy a Google-be rákerestem erre a legfrissebb és a legmenőbb hírekre az autizmus kapcsán, és hogy megtaláltam azonnal, feldobta nekem az Origót. Megdöbbentő kutatás, ebből a gyógyszerből egyetlen adag is visszafordíthatja az autizmus tüneteit. Ez, tehát, hogy is mondjam, ez talált el engem most itt telibe, ami hát ugye a forrás tekintetében egyértelműsíti nagyjából, hogy mi ez a történet. Mindestre fordulóponthoz érkezett az autizmus gyógyszer körüli kutatás. Megvan, tehát nem tudom, megvan ez a hír? Valaki olvasta közületek?
Én ezt nem láttam, de körülbelül naponta 10 ilyen biztos, igen, hogy születik.
De hogy tényleg?
De azért itt szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek arra, hogy ami itt elhangzott eddig, azt így összevetve ugye mindazzal, amit egy ilyen cikk állít vagy kér. Vegyük külön azt, hogy a cikkben vajon a cikk tartalma és a cikknek a címe az vajon mennyire van köszönő viszonyban egymással. Mert ugye az is elképzelhető, hogy a cím egy kicsit többet ígér, mint maga a tartalom, de azért el tudom képzelni, most főleg az Origo minőségének a figyelembe vételével el tudom képzelni, hogy teljesen konzisztens a cím a tartalommal.
Sajnos igen.
Na most, attól függetlenül ugye kezdjük azzal, hogy egyáltalán, ha valamiről azt lehet mondani, hogy egy valamivel visszafordítja, ahhoz az kell, hogy egy ponton beavatkozással valamint teljes mértékben változtatni tudjunk, ahhoz az kell, hogy az az egy dolog legyen a kiváltó tényező.
Amiről tudjuk, hogy nincs ilyen.
Amiről tudjuk, hogy nincs. Tehát, hogy mivel nem tudjuk, hogy pontosan mi váltja ki, viszont több hajlamosító tényezőt, meg több olyan környezeti tényezőt tudunk, amik valószínűleg hozzájárulnak, illetve amiről tudjuk, hogy kisebb-nagyobb mértékben hozzájárulnak, ezért nem lehet azt mondani, tehát ha valaki azt ígéri, hogy egy ponton ebbe az egészbe belenyúl, és megváltoztatja ezt,
visszafordít,
akkor egyértelmű, hogy nem állít igazat. Tehát ettől kezdve azt a cikket nyugodtan ignorálhatjuk, és nyugodtan becsukhatjuk az Origót egyébként.
Én perverz vagyok, én ezeket elolvasom, de hogy van még néhány apró dolog, arra utaló jel, ami esetleg bizonytalanságot vagy gyanút ébreszthet bennünk, amikor egy magyar bulvároldal, a Daily Mail, hivatkozik, mint forrás.
Az egyik legismertebb brit szennylap gyakorlatilag, igen, amelyik hát nagyon az angol kultúrkörben általában, főleg szkeptikusok körben úgy szokták hívni, hogy The Daily Fail. Ami hát ugye arról szól, hogy kudarcot val minden nap az igazság keresésében. Tehát,
ez egy érdekes, optimista és pozitív hozzáállás, hogy az igazságot keresné. Tehát, hogy
magukról ezt állítják.
Nyilván is, nem azt mondanám.
Érdemes lenne azért valamikor tényleg valami szabályozást csinálni. Ez csak azért veszélyes, mert hogy egyébként az okoszülők, akik nagyon, nagyon szeretnék, hogy a gyerekük meggyógyuljon, azok tényleg emiatt a vágyuktól vezérelve tényleg hajlamosak mindent kipróbálni. Pár évvel ezelőtt volt egy amerikai kutatás, ahol fölmérték, hogy a szülők mi mindent próbálnak ki a gyerekükön azért, hogy meggyógyítsák az autizmusból. Egészen elképesztő és hosszú lista jött össze, amiben voltak étrendek, különféle természetgyógyászati készítmények és módszerek, a legváltozatosabb étrend kiegészítők és gyógyszerek. Tehát, hogy az a baj, hogy az ilyen cikkeket mondjuk mi jót röhögünk, mert tudjuk, hogy ezek fék kategóriába tartoznak, de hogy egyébként akik megolvassák és keresik a reményt arra, hogy a gyereküket valahogy meggyógyítsák ebből az állapotból, azok tényleg hajlamosak arra, hogy mindent kipróbáljanak ami az orruk elő kerül, és hogy hát, ha ez most meg fogja változtatni a mi életünket, csak az a probléma, hogy közben meg iszonyatos károkat tudnak okozni. Bár itt volt szó, hogy a homeopátia legalább nem árt, tehát, hogy a gyakorlatilag legalább azzal nem okozza a gyerekének semmiféle sérülést, maximum az, hogy később őt fejlesztéshez, illetve hatásosabb kezelésekhez, de hogy egyébként közben itt azért a klórdioxidtól kezdve a veszélyes antigyógyszerekig minden létező dolgot kipróbálnak a szülők, és az nagyon-nagyon veszélyes.
Igen, ez egy fontos dolog, hogy a legjobb felvevő piac a kétségbeesett emberek piaca. Mindössze annyi kell hozzá, hogy az ember így egy kicsit félretegye a lelkét ilyen esetekben, és hogy is mondjam, a konnektivitás dolgát hangsúlyozza, miszerint hát ugye az üzlet az üzlet.
Viszont van itt egy másik dolog, ugye, amikor valakit diagnosztizálnak, és ugye spektrumzavarról beszélünk, tehát vannak olyan esetek, ahol diagnózis van, tehát ott a diagnózis alapján ott van a spektrumon, de ettől ő még lehet, hogy tehát lehet, hogy a mindennapi életében bizonyos zavarok hatással lesznek, és akadályozni fogják abban, hogy egy normális életet éljen, de hogy azért nagyon sokan vannak olyanok, akik jól funkcionálók, és különösen segítséggel jól tudnak funkcionálni.
Nem abban akadályozzák, hogy normális életet éljen, hanem hogy egészen pontosan egy olyan
egy társadalmi közegben,
még a funkcionálás is működhetnek ki, csak más, kicsit jobban oda kell.
Igen, és van olyan, akinek ez több segítség kell, van, akinek kevesebb, és vannak ugye nagyon-nagyon súlyos esetek, ahol tényleg intézményi ellátásra van szükség. Na most, ugye az van, hogy ez a spektrum szemlélet, ez nincs benne a legtöbb emberben, aki erről ezzel találkozik, és ugye nyilván, amikor valaki találkozik ezzel, hogy mondjuk egy diagnózis születik a gyermekével kapcsolatban, akkor ugye jön a pánik, hogy akkor úristen, az én gyerekem majd így teljesen megáll a fejlődésben, és valószínűleg soha nem fog normális életet élni. Tehát, hogy ez is egyfajta kétségbeeséshez vezet, az a kétségbeesés, ez pedig a Sanyi által emlegetett próbálkozásokhoz fog vezetni. Oda löki
gyakorlatilag a kereskedő karmai.
Miközben a legjobb dolog, amit tehet, hogy a szakemberekre hallgat, és a szakemberek fognak tudni irányt mutatni abban, hogy milyen módon kell ezzel majd együtt élni.
De ez az kell, hogy el kezelni. Tudja dönteni, hogy ki a szakember. Tehát érted, itt is zavar van, hisz azt mondja valaki, én vagyok doktor hókusz-pókusz, érted?
Aki homeopátiát ajánl, az semminek nem szakember. A homeopátia az nem egy szakterület.
Akkor azt mondja az a kétségbeesett szülő, hogy akkor miért egy gyógyszertárban lehet megvásárolni ezeket? Hát, miért nem a izébe egy föld alatti szexshopba?
Csak megérne egy misét.
Igen, tehát érted? Itt ez a probléma. És hogy egy nagyon fontos még egy dolog, ez a spektrum szemlélet, hogy éppen van a családom a szakértő, és most nemrég beszélgettünk erről, hogy ez nem csak az autizmusra igaz. Ez gyakorlatilag minden pszichés vagy szociális ilyen állapotra igaz ez a dolog, mert hogy ha valakiről azt gondoljuk, hogy mit tudom én, szociális szorongásra van, az megint csak egy ilyen iszonyú széles dolog, hogy mivel jár ez, például mint Gávölgyi Jánosnak mai napig lámpaláza van színpadra lépés előtt, az is egy formája ennek, meg az is, hogy valaki a negyedik éve nem tud kijönni a konyhából. Tehát azért ezek nem ugyanazok a történetek.
Valóban. És ezzel mondom, szakemberek foglalkoznak, ugye gyógypedagógusok, azok, akik ezt Sándor is mondta az előbb, akik a legtöbbet tudnak tenni azért, hogy valakinek abban segítsenek, hogy egy normális vagy a normálishoz minél közelebbi életet tudjon élni. És nem a csodaszerek, meg a csoda gyógymódokat, meg a nem tudom miket ígérő emberek lesznek azok, akik tényleg segíteni tudnak, hanem azok a gyógypedagógusok, akik ezzel foglalkoznak.
Van még 2 percünk a mai műsorból, Meleg Sándorral, a dietetikus és szociális munkás, illetve a szkeptikus társaság tagja gondolom, illetve Pintér Andrással, a szkeptikus társaság elnökével folytatunk, úgyhogy a kicsit a praktikum felé. Említetted már, hogy lesznek szkeptikus esetek, azt is említetted már, hogy lusta voltál még megszervezni az elsőt, holott már itt vagyunk szeptembernek a derekán, úgyhogy majd lenne ezzel kapcsolatban egy ajánlatom, amit majd el fogok a műsor után mondani, ami szerintem mindkettőnknek elég jól jönne, mert hogy én meg előre haladtam már, én már szervezem az én gyermeklánc fűrészestjeimet, aminek időpontja és helyszíne is van már, és ne, hogy is ne, össze is vonhatnánk a kettőt, csinálhatnánk egy gyermeklánc szkeptikus külön kiadást majd, de ezt majd megbeszéljük. Milyen olyan esemény van, amit mondjuk nem a szkeptikus társaság szervez, de ezzel kapcsolatban figyelemre méltó lehet, vagy mik a történések mostanában?
Hát nehéz ilyeneket mondani, mert ugye most a nyár az általában ilyen szempontból teljesen uborka szezon, tehát szeptembertől lehet ilyenkor bármiről is beszélni. Hát most igazából nemzetközi események zajlanak inkább, amik hát hogy különösebben nem szoktak nagyon aktív magyar részvétellel zajlani, de mi is igyekszünk.
Meg mi az oka egyébként?
Hát ez egy jó kérdés. Az egyik legjelesebb, vagy legnépszerűbb ilyen tudományfesztivál, ahol alapvetően egy szkeptikus közönség van, ott Manchesterben, az Egyesült Királyságban, ott többnyire én szoktam az egyetlen magyar lenni, néha egy-egy ilyen kivándorolt...
Nem azt számít, hányan vagyunk, hanem az az egy, milyen minőséget képvisel.
Igen.
Elköszönök akkor is, sajnos.
Jó van, de be fogunk jelenteni eseményeket, hogyha már megszólal.
Meleg Sándor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt Pintér Andrásnak szintén. Én Parakovács Imre voltam, ez volt az Ötös.
Az Ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős.